Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük minden kedves hallgatónkat, ez az orosházi Juss Zsigmond Városi Könyvtár legfrissebb podcastja. Törköly József vagyok. Adásunk a korábbi műsorok szerkezetét követi, ennek megfelelően elsőként két nyári programunkat ajánljuk, ezt követően pedig belehallgatunk azoknak az eseményeknek a felvételeibe, melyeket az elmúlt hetekben, hónapokban rendeztünk. Az adás végén, ahogy eddig is, elmondjuk nyitvatartásunkat, elérhetőségeinket. Kellemes időtöltést kívánunk! Sok éve már, hogy gyermekkönyvtárosaink alkalmanként játszóházba várják a kisebbeket és a nagyobbakat. A foglalkozásokon a gyerekek megmutathatják kreativitásukat, ötleteiket, fejleszthetik kézügyességüket, fantáziájukat. A legközelebbi ilyen játszóház július 29-től augusztus 2-ig tart majd, és a gyerekek többek között papírmunkákban, gyöngyszövésben, varrásban próbálhatják ki magukat. A program minden nap 9-től 12 óráig tart, a részvétel ingyenes. Kattints velünk! Az iskolai közösségi szolgálat, valamint a nyári diákmunka keretében nálunk dolgozó diákok közreműködésével könyvtárunk július 1-től augusztus 31-éig idén nyáron is segítséget nyújt az idősebb korosztály számára a számítógép, a mobiltelefonok és az internet használatának elsajátításában. A szolgáltatás könyvtártagok számára ingyenes. Az igénybevételhez előzetes időpont egyeztetés szükséges. Időpont a 68-413-696-os telefonszámon kérhető. Most hallgassunk meg néhány bejátszást azoknak a rendezvényeknek a felvételeiből, melyeket az elmúlt időszakban szerveztünk. Negyedik állomásához érkezett április 25-én Társalgó című sorozatunk. Az aktuális találkozón Koszorús Oszkár helytörténész, Feldman József zenész, valamint Antali Zoltán táncpedagógus emlékezett vissza Orosháza 60-as, 70-es évekbeli táncos és zenei életére. A település alapítás 275. évfordulója alkalmából rendezett eseményre igen sokan kíváncsiak voltak, gyakorlatilag megtelt az olvasóterem. Következzen néhány perc részlet a rendezvény felvételéből.
Tulajdonképpen te azt mondtad nekem, hogy 14 éves korodban elkezdtél dobolni az ősztáncon, az régi Alföld szállóban.
15, nem a szállóban, hanem a tánciskolában.
És hol volt a tánciskola?
Hát, ha volt az Alföldnek egy nagy terve.
Na jó, de hát csak az Alföldben volt.
Az Alföldben.
Azt hittem hirtelen, hogy a nem, másút volt.
Az Alföldben volt, és ez, nem tudom, hogy...
Én emlékszem rá.
Ki emlékszik arra a nagy terve?
Hogyne, hát akik 60 fölött van...
Én játszottam itt én is. A Lédó Géza állítja, hogy olajos padló volt. Nem igaz. Parkette volt, hisz állandóan reszelték a
48-as
költőt. A parafint reszelték, a Rózsi néni, a Urbán Rózsi néni, meg a Hering Magda néni, de igen, főleg az Urbán Rózsi néni kezdte ott.
Igen, hát ő idősebb volt jóval, mert ő úgy tudom már 19-től tanított egyszer, ahol mondta nekünk, hát itt járt évtizedekig, amíg élt. És sokat beszélgettem vele, mert anyósom volt később ilyen zongora kísérője, itt ebben a házban is, vagy a elődő polgári olvasókörben, és mondta, hogy ő tán 19-től kezdve tánctanárnő. Te is akkor, tehát itt a tánciskolában össztáncnál kezdtél.
Igen, beugróként. És az az érdekes, hogy ott állandóan mindig változtak a zenészek, mert nem volt egy állandó zenekar akkor a kultúrháznak. De volt olyan, hogy cigányzenészekkel játszottam együtt, akik állandóan lépten nyomon följelentettek, mert azt hitték, ők mondták, hogy kenyerüket féltették. Hát egy 15 éves gyerektől, de akkor ez így ment, az akkori Orinak az elődjénél, állandóan följelentettek itt, minden héten. Na de hát, van, amikor együtt játszunk.
Országos szórakozó.
Úgy.
Na de hát te még itt vagy mindig, akik följelentettek, hol vannak? Sehol.
És az volt még szép ebbe a terembe, hogy ugye egy freskó volt a mennyezet. És ez a, Benedett Hugo, ez,
igen, igen,
ez egy később...
A Balló Vilmának a... Balló,
később NSK-ba kivándorolt festő, ez festette hát
onnan, onnan is jött, még oda ment
ezt vissza, a gyönyörű,
mert behívták katonának 44-ben, én pontosan igen, tudom igen, ezeket a dolgokat.
Igen, Urbán Rózsinak volt egy ilyen közössége, ahhoz tartozott ő is.
Meg le is festette a verset, Hugo lefestette, tehát portréja is van.
Képtárban ott van a kép.
Igen, igen, így van.
Különben nem volt egy szép ember, mert az önarc képe is ott van a képtárban, meg lehet nézni, hát egy őrült vadfejű fickó volt. De mindegy, a lényeg az, hogy ehhez a társasághoz tartozott ez a Benedett Hugo is. Nekem két reliefem van tőle. Nem tudom, nem is tudom, hogy jutottam hozzá, de a lényeg az nagyon régen megvan.
Most már nagyon jól mentek, mondta valaki, hogy német árverésiken Benedett Hugo festményeket nagyon jól veszik, festményeket.
Ezek domborművek.
Behívták német katonának, a Vilma is kiment vele, és megsérült annyira, hogy az egyik kezét elveszette, de valahogy igen, igen, én sok mindent tudok róla, de hát most nem Benedett Hugo est van, hanem Feldmajó, és Antali Zoltán, most már Zolit kérdezem, mert hát tulajdonképpen akkor neked is ugyanezt teszem fel, hogy tudsz-e arról, hogy a családodban volt-e valaki olyan, aki a művészet valamelyik ágát gyakorolta?
A családban nem volt senki, de senki.
És akkor te honnan gondoltad, hogy csak egy táncosnak kéne lenni?
Annyi volt, hogy idősebb testvéreim jártak tánciskolába, aha, meg szerettek táncolni, és úgy a maguk módján. És valahogy én valószínű, hogy...
Elkísérted őket?
Nem, én még kicsi voltam, mert majdnem 20 év korkülönbség volt a testvéreim aha között.
Meg... Még szerencsé, hogy te megszülettél.
És akkor így, tehát úgy szerettek, mondom, táncolni, eljártak. De valószínű, hogy a hatan voltunk testvérek, aha, én mint ötödik gyerek, valahogy így bennem szorult ez a gének alapján, hogy a táncot szerettem, a zenét, és azért 20 éves koromban jutottam odáig.
És merre laktatok itt Orosházán?
Gyopárosfürdőn.
Hú, hát akkor jó sokat kellett gyalogolni.
A honvédség után azon a soron, a második hát volt. Hát nem mondom, télen, nyáron, ha úgy kellett, este 9-ig táncoltunk, és akkor még gyalog mentem.
Nem volt még busz, meg ilyesmi.
Vonat volt, a Szentesi vonat jár.
Igen.
Az meg ritkán járt, tehát igen, sok a
gyalog. Ha ellenszeret kapott, hát akkor megállt.
Igen.
Úgyhogy.
Tehát így nem volt a családban senki ilyen, aki... Hát a...
És te akkor elkezdtél valahogy, tehát nyilván először, ugye később táncpedagógus lettél, de... Elkezdtél, ki jártál tánciskolába, mert nyilván úgy kezdi mindenki,
úgy, igen,
hogy valahol elkezd tánciskolába járni, mert nyilván te is jártál.
Jártam, igen.
Táncis, kihez jártál?
A gimnáziumban ide jártam, Orosházán, és harmadikos voltam, amikor Urbán Rózsi néni tanított a gimnáziumban, hogy balettmester volt.
Igen, hát igen, ő nagyon képzett,
volt,
nagyon képzett volt.
És oda jártam tánciskolába. Tanább ugye elmaradt a gimmel után, és ahogy mondottam, azt már tudtam, hogy Orosházan akkor 1965-ben már volt versenytánc mozgalom, és akkor hát tetszett, hogy ez olyan szép meg jó, és a televíziós mutatott szavárja a táncversenyt.
A hetednapi Adventista Egyház orosházi gyülekezete és a könyvtár szervezésében került sor május 7-én dr. Szigeti Jenő lelkész egyetemi tanár Miért a Biblia az Európai Kultúra Alapja című előadására. Hallgassunk bele ennek a rendezvénynek a felvételébe is.
Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Már magamról nagyon nehezen beszélek, inkább a Bibliáról, de annyit el kell mondanom magamról, hogy 83 éves vagyok. Van 11 unokám, 52 éve tanítok felsőoktatásba, mit mondjak még? Háborús évek duplán számítanak, tudják, akkor már 104, és hát lelkipásztorként is dolgozok, még mai napig is, és tanítok. Tanítok a Miskolci Egyetemen, vagyok egyetemi tanár, most már emeritus professzor, ez azt jelenti, hogy ingyen tanító professzor, mert az emeritusok nem kaphatnak bérjellegű juttatást. Azután tanítok az ELTE-n, minden egyetemen tanítottam Magyarországon, Bábesbújai 3,5 évet tanítottam, meg mit tudom én mindenütt. Szóval ezt ennyit magamról. ez is sok.
És egy csomó könyvet írtam.
Egy provokatív mondattal kezdem. Az európai kultúra alapja a Biblia. Legalábbis az egyik fontos alapja a Biblia. Kérdés az, hogy ma az-e? Vagy az alapokon állunk-e? Ezt majd döntsék el a végén. De ezt a mondatot ne higgyék el nekem. Ezzel a mondattal szoktam kezdeni a tanítást az egyetemen. A Miskolci Egyetemen tanítottam Biblia címen a magyar történelmi szakos tanároknak 16 évig ezt a tárgyat. Úgyhogy ezért provokálom itt magukat úgy, mint a diákokat szoktam. Elhiszik nekem, hogy az európai kultúra alapja a Biblia? Mert nem látszik. Tessék szétnézni. A 10 parancsolatot nem merné egyetlen parlament se felírni a falára. Mert melyik az a parancsolat, amelyiket betartják? Hát egyet se. Hát akkor hogy lehet, hogy az európai kultúra alapja a Biblia? 4 érvem van. Ezt is elmondom, mi a 4 érv. Erre épül a nyelvi kultúránk, erre épül a művészeti kultúránk, erre épül az etikai anyanyelvünk, és erre épül a természettudományos gondolkodás. Erre nyugodtan mondják úgy, mint a diákok, tessék ezt nekünk bebizonyítani, mert addig nem szabad elhinni, még be nem bizonyítják, nem? Kezdjük akkor sorba. Az európai kultúra az egy jellegzetes kultúra, mert irodalmi kultúra, nyelvi kultúra. Vannak más magas kultúrák is minden földrészen, indiai kultúra, stb. Ezek is tudnak írni. De közel sem olyan meghatározó a kultúra szempontjából az írás, mint Európában. Miért nem? Mert mi azt mondjuk az írás, és akkor mindenki tudja, legalábbis aki keresztény, vagy keresztények mondja magát, mert nem biztos, hogy keresztény, tudja, hogy a Bibliáról van szó. De ha megnézzük az édesanyanyelvünket, akkor is azt látjuk, hogy, és most nem Magyarországon maradjunk, nézzünk szét egy kicsit Európában. A németek réges-régen szétestek volna több nyelvi egységre, hogyha nincs Luther Márton, aki a Bibliával, a Biblia lefordításával a német anyanyelvnek egy olyan vázát adta, mint amit Károli Gáspár adott a magyar nyelvnek. Vagy a King James Version nézzük, tehát a Jakab király Bibliáját angolul, ezt tartja össze az angol nyelvet. Ez nem volna. Akkor réges-régen szétesett volna az angol nyelv. Különböző dialektusokra. Egyáltalán nem értenék egymást. Biztos, hogy az ausztrálok másképp beszélnének, mint a, mondjuk a brit angolok. Kicsit másképp beszélnek az amerikaiak, de azért megértik egymást, mert az alap nyelvileg a Biblia. Tehát nem kell ilyen messze menni. Közmondásainkban, szólásainkban. Újra és újra ott van a Biblia alapvető története, nem? Áll, mint Bálám Szamara, szoktam mondani, most vizsgaszezonjon, ez jutott hirtelen ez eszembe. Áll, mint Bálám Szamara. Utánam a vízözön. Mondjam tovább, csomó van. Pilátus a krédóba, és itt tovább. Ezek mind Bibliára visszavezethető szólások, mondások. Aki nem akar dolgozni, ne is egyék. Bár megfogadnak. Parlamentben is lehetne megfogadni, szóval. Ezek mind bibliai mondások. Nem beszélve a 10 parancsolat mondásairól. De hát egy-egy szónál is meg lehet ezt tapasztalni. Például azt mondom, hogy hivatás. Ezt a 16. században kezdték használni bibliai alapon, tehát ez egy bibliai alapú szavunk. Biblia nélkül nem igen lehet érteni.
A Könyvtár zenei gyűjteménye új sorozatot indított május 9-én Hallgassuk együtt délelőtti muzsika a könyvtárban címmel. Az elképzelés szerint a közönség egy-egy zenehallgatáson a zenei irodalom darabjait hallgathatja meg úgy, hogy minden mű előtt rövid ismertetés hangzik el az adott műről, illetve szerzőről. A sorozat első eseményén a tavasz zenéi hangzottak fel, a műveket Kormányos Zoltán, a zeneiskola zongoratanára ismertette. A következőkben e rendezvény felvételébe hallgatunk bele.
Folytassuk Beethoven művészetével. Beethoven a bécsi klasszika egyik legjelentősebb alakja, ugye Haydn és Mozart mellett. Romantikus segyek azonban akadnak bőven a zenéjében, ugye a bécsi klasszikáról érdemes tudni, hogy nagyon kötődött egy szabályrendszerhez, formavilághoz. Beethoven ezt kis túlzással két lábbal tipolta, előre vetítve a romantikus kor emberének személyiségjegyeit is. Hogyha egy szóval össze kéne foglalnom, úgy nagyon szimpatikus figura, az a korszak fele a nem körülbelül. Lázadt az öltözködésében, a komponálásában, egy korabeli feljegyzésben például mondják neki, hogy mester, nem lehet partitúra nélkül vezényelni, mondja, rendben van, és kirakja fejjel lefelé, és nem lapozott benne végig. 1770-ben született Bonnban, édesapja egy udvari zenész volt. Azért emelem ki az apa figurát, mert hogyha negatív vagy pozitív hatással is volt rá, hát gyermekkorában fajták, ez mindenki döntse el valamilyen szinten, neki is köszönheti, hogy oda jutott ahova. Ugye az édesapja szinte már rögeszméssel egy második Mozartot szeretett volna faragni a fiából, különböző eszközökkel, amiket most nem sorolnék föl. De a tanítatására nagyon nagy gondot fordított, jelentős mesteré voltak, mint például Léfe, későbbiekben Bécsi éveiben Salierivel is sikerült egy kis kapcsolatot kötnie, és levelezéseiben és feljegyzéseiben ezt valamilyen szinten rosszul van írja, hogy apjának köszönhetően körülbelül évente új mestere volt, és érezte, hogy nem bír olyan mértékben fejlődni, annyit eltanulni tőlük, amennyire hivatott lenne, mert nincs rá elég idő. Az édesapja mindig úgy ítélte meg, hogy Beethoven tűnette az adott mester zsenét, ezért váltogatta. Ez alapfokon se tesz jól, de hogyha kiváló mestertől tanulna egy nagyon jó képességű gyermek, szerintem kifejezetten káros is tud lenni. De ez a későbbiek kibontakozásában nem zavarta meg. Ugye 1792-ben Bécsbe költözött, ott volt az akkori zenei életnek a központja. Ugye Vivaldi is ott található halálának időpontjában is, Haydn is ott lakott Mozart is, ugye Salzburgból kvázi menekült oda, sőt, a későbbiekben a romantika zeneszerzői közül Schumann, Schubert mindenki megfordult Bécs városában. A nehéz élete csak jobban inspirálta, nagyon nagy terhelést kapott minden téren, ugye meg is süketült, az érzelmi életét se tudta a folyamatos vándorlások miatt úgy élni, illetve a koncertezés miatt, ahogy szerette mondani. Ez valamilyen szinten nem hogy beroppantotta, hanem még csak erősebbé tette, és a műveiben hallható az az iszonyatos erő, energia, akarás, ami Beethoven személyiségét tükrözi. 1827-ben Bécsben érte a halál. Műként az F-dur tavaszi szonátának a második tételét választottam, és pontosan ezért, mert nem tipikus Beethoven. Itt egy idézőjelben kenyérre kenhető énjét kapjuk meg a Beethovennek, egy roppant, nyugodt, kedves, letisztult, gondtalan Beethovennel találkozhatunk. Érdemes róla tudni, hogy összesen 10 darab szonátát írt hegedűre és zongorára, de ezt a köteteiben szándékosan úgy jelöli, hogy szonáta, zongorára és hegedűre. Mert az adott korban bevett szokás volt az is, hogy született egy szóló hegedű szonáta, és a későbbiekben íródott hozzá zongora kísére. Vagy hogyha már együtt íródott a 2 darab rész, a hegedűnek volt mindig kitüntetett szerepe, és a zongora az csak egy kísérő szerepet látott el. Beethoven ennek tudatosan elébe ment, és tisztázta, akár már ezzel a sorával is, hogy a 2 hangszer egyenrangú partner. Mint említettem, a 3 tételes zeneműnek a második lassú tételét fogjuk meghallgatni, és egy ébredező tavaszi hangulatú szonátára számíthatunk. Még előjáróban annyit, hogy Baráti Kristóf és Fülc Klára fogják előadni. Baráti Kristófról, mint neve is mutatja, magyar származású hegedűművész, érdemes volna tudni, 2-től 12 éves koráig Venezuelában élt, és utána tért haza Magyarországra, ahol azonnal felvették a különleges tehetségek osztályába a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen. És hát valamit tényleg tudhat Baráti Kristóf, mert 1703-as Stradivárin játszik. Stradivári alapítvány jóvoltából. Würcz Klára, meg csak beszélnek a mesterei, Kocsis Zoltán növendéke, Kurták György is tanított, a Schiff Andrásnál számtalanszor megfordult kurzuson, és főként a klasszikus zenei interpretációban tevékenykedik.
A 90. ünnepi könyvhét orosházi rendezvényeinek nyitó eseményeként szervezte meg könyvtárunk a 14. Gyopárka Tündér mesemondó versenyt június 8-án szombaton. Az idei versenyre 13 oktatási intézmény, 33 óvodása, iskolása nevezett, végül 28 mesemondó szerepelt a találkozón. A gyerekek produkcióit a Vetésiné Petrányi Erzsébet, Nagy Sándorné, Dávidné Tóth Márta összeállítású zsűri értékelte. Több kategóriában megosztott helyezések születtek. Az óvodások és első osztályosok korcsoportjában az orosházi Forrás Református óvoda óvodása Zvolenszki Ádám győzött, a második és harmadik osztályosok között az orosházi Vörös Marti Mihály általános iskola tanulója Csizmadia Áron végzett az élen, míg a negyedik és ötödik osztályosok kategóriájában két első helyet osztott ki a zsűri. Ezeket Kecskeméti Bence Odin, a Kiszombori Dózsa György általános iskola, valamint Körmőci Nóra, a Hajdújárási Petőfi Sándor általános iskola diákjai kapták. Hallgassuk most meg a másodikosok és harmadikosok győztesét, Csizmadia Áront.
A kiskavas gyémánt példrajzárja. Volt a világon egy szegény asszony, annak volt egy kiskakasa. Csak úgy keresgélt, csak úgy kapirgált a kiskakasa szeméten. Egyszer talált egy gyémánt példrajzárt. Arra megy a török császár. Meglátja a kiskakasnál a gyémánt példrajzárt, és azt mondja neki,
kiskakas, add ide a gyémánt félkrajcárodat!
Nem adom bizint, kell a gazdasszonyomnak! De a török császár akkor is erővel elvette tőle. Hazavitte, betette a kincses kamarájába. A kiskakas megharagudott, felszállott a török császár kerítésére, és elkezdett kiabálni. Kukuríkú, török császár, add vissza a gyémánt félkrajcárom! A török császár, csak hogy ne hallja, bement a házba. Akkor a kiskakas felszállott a török császár ablakába, és onnan kiabált. Kukuríkú, török császár, add vissza a gyémánt félkrajcárom! Megharagudott erre a török császár.
Erett a szolgáló, fogd meg azt a kiskakast, hogy ne kiabáljon, vesd beli a kútba!
A szolgáló megfogta, amikor a kútba vetette. Kiskakas csak elkezdi a kútban. Szídd fel, begyem a sok vizet! Szídd fel, begyem a sok vizet! Arra a begye mind felszívta a vizet a kútból. A kiskakas megint felszállott a török császár ablakába. Kukuríkú! Török császár! Add vissza a gyémánt félkrajcárom! A török császár megint intett a szolgálójának.
Erett a szolgáló! Fogd meg azt a kiskakast! s vesbeli a méhes kasba, hadd csípjék agyon a darazsak. A szolgáló megint megfogta a kiskakast, s belevetette a méhes kasba. A kiskakas megint csak elkezdi. Szídd fel, begyem a darást! Arra a begyem mind felszívta a darást. A kiskakas megint felszállott a török császár ablakába. Kukuríkú, török császár, add vissza a gyémánt fejkrajcárom! Még nagyobb méreggel jött erre a török császár. Erett a szolgáló, hozd azt a kiskakast, hadd tegyem be a bő bogyogón felekébe. A szolgáló megfogta a kiskakast, s a török császár betette a bő bogyogója fenekébe. A kiskakas megint csak elkezdi. Ehhez kibegyem a darást, hadd csípje meg a farát. Ereszt ki, begyem a darást, hadd csípje meg a farát. Arra a begyem mind kieresztette a darást, azok jól megcsípkedték a török császár farát. Felugrik erre a török császár, jaj, a fránya, egye meg ezt a kiskakast! Vigyétek gyorsan a kincses kamarámba, hadd keresse meg a maga gyémántfejek rajcárját. A kiskakast megfogták, és bevitték a kincses kamarába. A kiskakas megint csak elkezdi a maga mondókáját. Szídd fel, begyem a sok pénzt! Arra a begyem mind felszívta a török császár három kád pénzét. Hazavitte, odaadta a gazdasszonyának. Gazdag asszony lett belőle, még máig is él, ha meg nem halt.
Könyvtárunk idén ünnepli alapításának 70. évfordulóját. Június 12-én a könyvtár születésnapján több programot is kínáltunk a velünk ünneplő közönségnek. Felolvasó maratonra, mújnyomozó játékra, koncertre és persze tortázásra vártuk a nagy érdeműt ezen a napon. Most hallgassunk meg egy számot az orosházi klubzenekar esti koncertjéből.
Akik voltak már klubkoncerten, azok tudják, hogy a repertoár jó része kapcsolódik valamilyen módon az esőhöz. Mi már túl vagyunk itt egy esős időszakban, ez esős tavaszon, most átmentünk kánikulába, de a zenekar ezt még nem tudta lekövetni, még maradtunk az esős évszaknál. Az eső és én a következő szám. Thank you.
13-án szintén az ünnepi könyvhét eseményeként közönség találkozóra vártuk az érdeklődőket. Vendégünk ezúttal Bauer Barbara írónő volt, akivel Magonyné Urbán Zsuzsanna beszélgetett. Következzen most ennek a programnak a felvételéből egy részlet.
Több alkalommal megjelenik a regényeidben a spiritualitás. Mennyire áll közel hozzád ez a dolog? A boszorkányokról írsz, esetleg te is boszorkány vagy?
Ezt mondják rólam a falumban. Írtam egy önéletrajzi regényt, és hogy miért van nekem autó, miért nem seprűvel közlekedek. És lótuszülésben sem szoktam zoom így ülni, tehát nem ilyen látványosan, vagy nem ilyen... Elvégeztem az agykontroll tanfolyamot, de nem szeretek úgy meditálni, hogy lehelyezem a két talpamat, mély levegőt veszek, nem. Tehát azt gondolom, hogy ha az embert mondjuk éri egy baleset, akkor nem tudja ezeket a pózokat felvenni. Tehát ezt valahogy mindig úgy éreztem, hogy úgy kéne a spiritualitást használni, és direkt a használni szót mondom, hogy az olyan természetes legyen. Ha éhes vagyok, eszem. Ha hinni kell valamiben, akkor meg hiszek. És én nem vagyok templomba járó, mégis azt mondom, hogy szerintem én hívő ember vagyok, lehet, hogy ezt nem lehet besorolni az egyházakhoz, vagy a spiritualitás valamelyik ágához. És a lányomnak azt szoktam mondani, és elnézést kérek attól, aki esetleg mélyen vallásos, a gondolataimért, de én azt szoktam neki mondani, amikor karácsonykor Jézus életéről filmet vetítenek, és a löszfal ráomlik a kisfiúra, és akkor az édesanyja imádkozni kezd, hogy na ezt nem. Tehát keresed, és közben imádkozol, az úgy oké. De cselekedjünk, és közben higgyünk. Tehát én ennek a híve vagyok. És a hit az viszont magamban. Tehát elhiszem, hogy megtalálom. Elhiszem, hogy meg tudom csinálni. És itt viszont lehet találkozni azzal, hogy Isten az emberekben megjelenik. Vagy ki hogy fogalmaz, vagy egyáltalán Istennek nevezzük, vagy belső erőnek, vagy hit önmagamban, ami belső erőként jelenik meg. És nem a kanálhajlításban hiszek, azzal együtt, hogy volt szerencsém olyan emberekkel találkozni, akik nekem hitelesek abban, hogy például Uri Gellerrel tényleg együtt kanált hajlítottak. Azzal együtt, hogy én ezt személyesen nem tapasztaltam meg, az efféle tárgyakra való hatást, nem merem azt mondani, hogy ilyen nincs. De nem vagyok ennyire szélsőséges, abban viszont hiszek, hogyha valamire úgy nagyon vágyódik az ember, az úgy minden nap megfogalmazódik a gondolataiban, és ez tényleg valós vágy, és mikor tudjuk, hogy valós egy vágy, és nem csak mondjuk a reklámokból, vagy társadalmi nyomásból, meg számos dologból következik, és azt hiszük, hogy valós vágy. Én azt hiszem, hogy abból, hogy biztos voltak már úgy, hogy eszükbe jutott valami, hogy ezt meg kéne csinálni, és olyan azonnali tetvágy jött hozzá, és akár a pulzus úgy felszalad meg, a gyomra az embernek összerándul, vagy kirázza a hideg, tehát ilyen testi jelei vannak a dolognak, akkor az tényleg zsigeri. És akkor arra úgy tényleg lehet hatni. De ilyen lehet egy nem. Amikor nekiinduljak, ne induljak neki. Egyszer nekiindultunk egy útnak, és meg kellett állni egyeket elhagyva, én kiszálltam az autóból venni valami vizet az útra, és olyan felhőszakadás jött, hogy amíg körülbelül 10 métert megtettem, az autóig vissza, bugyiig áttáztam az esőtől. Az az igazi felhőszakadás, haza kellett menni átöltözni, mert egy 3 órás utat így nem ül végig az ember. Újra elindultunk, amikor is, már nem emlékszem, pontosan a lányomnak volt valami nyűgje, megint vissza kellett menni. Újra elindultunk, nem viccelek, kidőlt elénk egy fa, és ilyen sarat mosott át az úton a vihar. És akkor azt mondta a férjem is, hogy szerinted még hány jel kell, hogy maradjunk itthon? És hazamentünk, és nem mentünk sehová. Sose derült ki, hogy... a lényeget nem mondtam. Reggel úgy keltünk, hogy az egyik szemem begyulladt. Én nem vagyok ilyen begyulladós típus. De gondoltam majd, amikor emberek közé megyek, napszemüveget veszek. És hogy hány jel kell még, hogy ne menjünk. Tehát én ezekben azért hiszek. És akkor ez lehet a spiritualitás.
A Bauer Barbara közönség találkozóját követő napon, június 14-én már az orosházi Jártó Róza Bagolyőrs Vigyász című könyvét mutattuk be, ahol a szerzővel dr. Kovács Gyula beszélgetett. Hallgassunk bele ebbe a rendezvénybe is.
A Járosi Pártbizottság hivatalos helyiségében arról vitatkoztak az elvtársak, hogy ki is legyen a városom általános iskolájába a tornavizsga levezető tanára. Természetesen Eger Szegi Olga volt az esélyes a nagy esemény levezetésére, mivel ő volt a testnevelő tanár az iskolába. A munkáját nagy tudással, lelkiismeretesen végezte. Jó szervező képességgel rendelkezik, komolyan veszi a munkáját, szigorú ugyan a gyerekekkel, de igazságos, mondotta Molnár elvtárs. És persze nagyon csinos és szeret veled kiszállásra járni, ugye Molnár elvtárs? Szólt Félix viccesen Varga elvtárs. Na-na, elvtársak, csak nyugalom. Most azt kell eldöntenünk, hogy ki a legalkalmasabb arra, hogy egy ilyen komoly esemény, mint a tornavizsga, kellő gondossággal és komolysággal levezényeljék. Gondoljatok csak bele, elvtársak, hogy milyen magasrangú vendégek előtt fogják a város kisdobosai és úttörői bemutatni, hogy milyen ügyesek, sportosak, ők a jövő nemzedéke. Itt és most nincs helye a személyeskedésnek. Mi, a párt kiválasztott vezetői felelősségünk teljes tudatába kell a döntésünket meghozni. Itt egész halkra vette hangját Hegedűs Balázs, a Járási Pártbizottság első titkára, és úgy folytatta. Azt meg ne gondold, Molnár elvtárs, hogy ide elég egy helyes popsi. Arról nem is beszélve, hogy Eger Szegi Olga olyan nagy mértékű önteltséggel rendelkezik, hogy még Y-nal írja a nevét is. Jó, hogy nem gróf kisasszonynak hivatja magát. Az a világ már elmúlt, kedves Molnár elvtárs? Most kissé megemelte a hangját, úgy folytatta. Persze, az ellen semmi kifogásom, hogy olykorról kell elmész vele egy-egy kiszállásra, no de a tornavizsga az más. Ide megfontolt, gondos, a pártnak elkötelezett tagja kell, hogy legyen az, aki megválasztunk. Eztán teljesen más hangtemben, barátságos hangon kezdte mesélni, hogy milyen megtiszteltetés érte, mikor a megyei elvtársak őt jelölték arra, hogy Veszprémbe utazzon és részt vegyen a párt konferenciáján. Sok jó elvtárssal megismerkedtem ott, és közülük többel is barátságot kötöttem. Hittétek volna, hogy a mi Horváth Zolink a Veszprém megyei pártbizottság tagjának, Horváth Pistának a rokona? Kérdezte a többieket. Nem, mondta Hegedűs elvtárs. Lám, milyen kicsi a világ, szólt Varga elvtárs. És milyen szegény, szerény volt ez a Zoli gyerek. Nem is említette a rokonságot. Most tovább megyünk. Betyár. Az úttörő, igaz, hű barát. Abba az időben már megengedték a családoknak, hogy az úgynevezett senki földjén, ami az állami gazdaság és a vasutas lakások között terült el, kis parcellákat kerítsenek el. A mi kis elkerített kertünk a kis konyhánk ajtajától úgy 10 méterre volt. Hogy komfortosabb legyen, apánk a kerti szerszámokat és egyéb dolgokat behordotta velünk abba a sufniba, amit odaépített a kis kertbe. A sufni belsejébe pors futott végig. Arra pakolta apám a kalapácsot, harapófúgót, vésőket, amik titokzatos módon kerültek a birtokunkba. A kis dobozokba pedig különböző méretű szegeket tároltunk, amik görbe állapotba kerültek hozzánk. Ugyan senki sem mondta, de mi gyerekek mindig is nyitott szemmel jártunk az utcán, és a tereken és a szöget, vagy más találtunk a földön, felvettük, és beleraktuk a dobozba, ahol azokat tárolta apánk, és mikor ráért, akkor leült a kis székre, és téglát rakott maga elé, és azon itt kiegyenlegette, majd méret és fajta szerint dobozba rakta. Mi gyerekek meg ott téblávoltunk körülötte, hol ezt, hol azt adva a kezébe.
Folytatva az orosházi szerzők sorát, június 17-én hétfőn Ruby Saw Gáz neki kiara című új kötetét ajánlottuk a közönség figyelmébe. A könyvbemutatón debreceni Cynthia beszélgetett a szerzővel. Most ennek a rendezvénynek a felvételéből következik egy részlet.
Szeretettel üdvözlök minden kedves jelenlévőt. Mai vendégünk Rubi Szó, akinek nemrégiben jelent meg legújabb regénye, a Gász neki Kiara. Ahogy ezt a címből is hallhatjuk, illetve a borítón is láthatjuk, ez az út jelez arra, hogy ez a hölgyik egy nagy utat tesz meg, méghozzá egy nagyon nem szokványos közegben, hiszen a Forma 1 világában próbál érvényesülni. Honnét jött az ötlet, hogy egy Forma 1-es lányzó életét írd meg nekünk, illetve életének pillanataiban nézhessünk bele?
Én annak idején még 2001 körül kezdtem el nézni a Forma 1-et, és ez egy jó pár éven át tartott, pont 2005-ig, ha jól számoltam, és akkoriban is írogattam Forma 1-es dolgokat, és úgy gondoltam, hogy ez az egész kaphatna egy könyvet, úgymond mementóként arra pár évre. És akkor így született a Kiara története.
És még csak 2005-ig követted figyelemmel a Forma 1-es történéseket?
Kiestek a kedvenceim, utána nem érdekelt.
És mik voltak a kedvenceid?
Én a Burtit nagyon szerettem, a Luciano Burtit. Ő 2001-ben versenyzett, ő ott abba is hagyta igazából. Aztán még úgy tartottam magam az olasz fiúkkal, a Trullival meg a Fisichellával, de utána úgymond ellaposodott az egész nekem. Nekem úgy nem tetszett, és úgy nem is nagyon néztem tovább.
Akkor mindig is az olaszok voltak a kedvenceid? Nem véletlen, hogy Kiara olasz is a családja?
Igen, ez így van. Az olaszok voltak a kedvenceim.
És honnét találtad meg a hölgyeknek a nevét? Illetve ugye négy karakter szemszögén keresztül követhetjük a története. Az egyik ugye a Kiara, illetve a másik az pedig a testvére Allegra. Honnét találtad ezeket a neveket?
A Kiara név az nekem már régebb óta tetszett nagyon. A Kiara Mastroianni színésznőnél hallottam ezt, és ezt úgy gondoltam, hogy felhasználnám. Az Allegrát pedig egy filmben hallottam, talán a Sex és New Yorkban, és azt is úgy gondoltam, hogy most megérett egy karakter névre.
És ismét ugye a váltott szemszöget választottad. Úgy gondoltad, hogy ez jobban dobna a történet folyamán, vagy igazából ez így magától jött, és át se gondoltad, hogy hogy szeretnéd ezt a...
De hát gondoltam. Úgy voltam vele, hogy ugye van benne négy főbb karakter, és akkor mindnyájan mások, más a személyiségük, és talán így jobban átadta a történetet, hogy négy szemszögön keresztül lehetett követni, nem csak a Kiaráin keresztül.
Nem érezted úgy, hogy ez a Forma 1 világ a kicsit rizikós téma? Mondjuk jó, az előző könyvedben is ugye Észak-Koreáról volt szó, ami szintén nem egy tipikus lányunknak íródott helyszín, viszont a Forma 1 meg, jó, hát a pasik miatt lehet, hogy úgy bejött a csajoknak. Nem gondoltad, hogy rizikós lesz?
Nem, egyáltalán nem. Én annak idején nagyon sok olyan töltetű műsort néztem a Forma 1-be, tehát a technikai hátteréről is, tehát én tudtam, miről írok, úgymond. Tehát nem okozott egyáltalán fejtörést.
Nem csak hasracsapásszerűen, hanem nem, hogyan nem, fogtál nem, neki nem. Annak, hogy kicsit szakmai, mert azért ezek szerint akkor szakmaiban is, csak így az emlékek alapján, vagy azért vissza-vissza keresgettél?
Hát volt olyan, amit le kellett googlizni, mert nem jutott eszembe a neve, de tehát így a pályákat nézve minden úgymond megmaradt abból az időszakban.
Volt kedvenc pálya?
Volt, igen, a Hockenheimring, amíg le nem csapták azt a nagy kanyart benne.
A 90. ünnepi könyvhét orosházi rendezvényeinek záró eseménye Verasztó Antal Tékendre a méltóságos asztalos című kötetének bemutatója volt június 19-én. Verasztó Antal azon orosházi szerzők közé tartozik, akiknek az elmúlt esztendőkben több munkájuk is megjelent. Az elmúlt években jó részt szép irodalmi alkotásokkal jelentkezett, ez a kötet viszont Tékendréről, a jeles orosházi iparosról szól. A szerző a feldolgozás során sok-sok kutató munkát végzett. A szakirodalmi kötetről Buzai Csaba beszélgetett a szerzővel, jöjjön most ebből a diskurzusból egy részlet.
Ugye most itt volt egy fél óra, amíg Anti bácsi már itt volt, és látta, hogy mennyi kérdéssel készültem, és nagyon szerette volna tudni, hogy mik ezek a kérdések, de úgy döntöttünk, hogy inkább majd itt fogom feltenni. Picit még visszaugorva, tehát megjelent a könyv 2008-ban, és akkor jöttek az újabb és újabb információk özön, ami Tékendéről új megvilágításba helyezte Tékendét, vagy új információkat adott, akkor mit éreztél, mennyire sújtott le téged ez a sok új információ, ami gyakorlatilag azt is jelentette, hogy vagy ki kell bővíteni a könyvet, vagy... Tehát nyilvánvaló volt, hogy valahogy erre reagálni kell.
Hát nyilvánvaló volt, hogy amikor az anyag mennyiség egy bizonyos fokra felszaporodott, hogy kell egy új könyvet írni, vagy egy bővített kiadást írni. Én terveztem is egy könyvet, nagyon szép hangzatos címet, és adtam neki egy Tég breviárium. Én hajlandó lettem volna ebben a rubrikúrral közösen megírni ezt a könyvet, de ő csak anyagot volt hajlandó szolgáltatni. Így aztán a könyvből nem lett semmi, mert ahhoz az anyag, amit ő biztosított, az kevés volt. Tudtam, hogy a vége az lesz, hogy nekem kell neki húzóckodni ennek a dolognak, de nem csak információk jöttek, tékek is jöttek. Nálunk is volt egy olyan 180 centi magas tég, Mihály. Megkérdeztem, hogy mit tud a tékekről. Azt mondja, hát semmit, most akarja megtudni. Ő járt Orosházára, mert valami számítógépes varázsló volt, és itt volt neki munkája. Hát végül is az ipartestületi kötetnél meghívta a város, fölkutatta és meghívta az összes Budapesten is bárhol élő tékeket.
Egyébként olyan érdekes, mindjárt rögtön a bevezetőben írod azt, hogy újra azzal találtuk magunkat szembe, hogy a Tékendéről a 80-100 év előtti sajtóban megjelent számos publikáció adatai nem minden esetben állják ki a kritikát. Ez egy nagyon finom megfogalmazás volt. Kevés olyan ismert személyiségről tudunk, akinek születése, életútja és halála körüli eseményekről ennyi téves adat látott volna a napvilágot. És akkor, hogyha egy kicsit belelapozunk, hát gyakorlatilag van egy olyan fejezet cím, hogy Ték önéletrajzának kétes hitelű adatai. Hát ez már önmagában is elég sokat jelent, hogy egy külön fejezet van, amikor arról írsz, hogy milyen tévedések jelennek meg Ték önéletrajzában. Tehát ami igazán döbbenetes így külső szemlélőként, hogy az vajon hogy lehet, hogy mondjuk a saját édesapja halálának az évszámát bő 20 évvel eltéveszti?
Hát erre a későbbi korabeli újságban megjelent dolgok adtak magyarázatot, legalábbis én úgy érzem, amik jó részt Ték Endre halála után jelentek meg. Voltak elég neves emberek, akik úgy érezték, hogy Ték Endrével olyan kapcsolatuk volt, hogy amiket tőle hallottak, ezt közre kell adni. A baj csak az, hogy ebből kiderült, hogy valószínűleg az önéletrajza is így készülhetett, hogy elmondta valakiknek. És ezek, hát nem is tudom, a bulvár akkor is nagyon, nagyon ment. Én úgy látom, hogy az újság, a korabeli újságoknak, hát a korabeli újságokról beszélek, ezek mind budapesti újságok, tulajdonképpen alig van egy-két vidéki lap közte, de az nagyon fogós. A magyar ipar volt a hihető közülük, az folyamatosan közölte, az ugye nem heti lapot, nem napi lapot, hanem azt hiszem negyed évente jelent meg. Annak lehet leginkább hinni, hát volt egy életrajz írója, aki nagyon szimpatikus, és nem akárki volt. Hát olyan dolgokat adott közre Ték Endre halála után 13 éve, hogy az embernek a haja égnek áll. És úgy adja közre, hogy ezt lonton, a kastély kertjébe ülve eladomázgatta Ték Endre. Hát miért ne adomázhatott volna Ték Endre? Hát elmondhatott egy olyan dolgot, eltúlozhat, de ezek nem ilyen dolgok, amiket én kiszínezek, hogy gyerekkoromban mi történt, hogy nem is az almafára mászott föl, hanem máshova megy. Nem erről van szó. Én mondanék itten, hát a másik dolog az, hogy a születésétől kezdve haláláig végig kíséri ez a hamis információ áradat.
Végezetül jöjjön néhány hasznos információ nyitvatartásunkról, elérhetőségeinkről. Felhívjuk kedves olvasóink figyelmét, hogy júliusban és augusztusban az elmúlt évekhez hasonlóan felnőtt könyvtárunk minden hétköznap 9-től 17 óráig, gyermekkönyvtárunk pedig 8-tól 16 óráig várja olvasóit. Elérhetőségünk az alábbiak, címünk 5900 Orosháza, Kossuth utca 3. Felnőtt könyvtárunk telefonszáma 68 413 696, gyermekkönyvtárunké 68 412 075. Aktuális híreink olvashatók a honlapunkon www.justvk.hu, e-mail küldhető a könyvtár@justvk.hu címre, és Facebookon www.facebook.com/justvk, valamint Twitteren twitter.com/justvk, továbbá Instagramon is instagram.com/justvk megtalálhatók vagyunk. Köszönjük a figyelmet, minden kedves olvasónknak szép nyarat, kellemes pihenést kívánunk. Viszonthallásra, sziasztok!